Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Imádkozzunk. Uram, nagyon sokszor megtapasztaljuk mi hívő gyermekeit, hogy nehezen értjük meg a te dolgaidat, hiszen mondja az ige is, hogy a te gondolataid magasabbak az égnél, és annyival különbek a mi gondolatainknál, amennyivel magasabb az ég a földnél, és olyan sokszor nem is tudjuk megérteni, Uram, a te gondolkodásodat, vezetésedet, nem tudjuk megérteni azt az utat, azt a keskeny utat, amelyen járhatod a te népedet, de ha elmegyünk a te szentélyedbe, ha a te kereszted alá, a Golgotához érkezünk, akkor nyílik meg a szemünk, akkor érthetjük meg a te dolgaidat, mindazt, amit a te népeddel elhatároztál, ahogy nevelsz bennünket, ahogy vezetsz bennünket, csak úgy érthetjük meg. Ott, a legszentebb helyen, a kereszt tövébe, a Golgotán, ott, hogy most megnyíljon az értelmünk, megnyíljon a szívünk, és felfogjuk mind azokat a drága ígéket, amelyel vezetsz, tanítasz, erősítesz, megelevenítesz bennünket. Amen. Olvasom Isten igét a zsidókhoz írt levél 12. fejezetétől, a 4. verstől olvasom Isten igét, a 12. fejezet 17. verséje, tehát 4-től 17-ig. Mert a bűn ellen való harcban még nem álltatok ellen egészen a vérig, és elfeledkeztek a bátorításról, amely néktek, mint fiaknak szól. Fiam, ne vesd meg az Úr fenyítését, és ne csüggedj el, ha megfed téged. Mert akit szeret az Úr, azt megfenyíti, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad. Szenvedjétek el a fenyítést, hiszen úgy bánik veletek az Isten, mint fiaival. Hát milyen fiú az, akit nem fenyít az apja? Ha pedig fenyítés nélkül maradtok, amelyben mindenki részesül, fattyak vagytok és nem fiak. Azután testi apáink fenyítettek minket, és tiszteletben tartottuk őket, nem kell sokkal inkább engedelmeskednünk a lelkek atyának, hogy éljünk. Mert ők rövid ideig a saját elgondolásaik szerint fenyítettek, ő pedig javunkra teszi ezt, hogy szentségében részesüljünk. Pillanatnyilag ugyan semmiféle fenyítés nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek, később azonban az igazság békességes gyümölcsét hozza azoknak, akik megedződtek általa. Ezért tehát a lankadt kezeket és a megroskadt térdeket erősítsétek meg, és egyenes ösvényen járjatok, hogy a sánta meg ne botoljon, hanem inkább meggyógyuljon. Törekedjetek mindenki irányba a békességre és a szent életre, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. Ügyeljetek arra, hogy senki se hajoljon el az Isten kegyelmétől, hogy a keserűségnek a gyökere felnövekedve kárt ne okozzon, és sokakat meg ne fertőzzön. Ne legyen senki parázna vagy istentelen, mint Ézsau, aki egyetlen tál ételért eladta első szülöttségi jogát. Mert tudjátok, hogy később, amikor örökölni akarta az áldást, elutasították, mivel a megtérés útját nem találta meg, noha könnyek között kereste. Köszönjük, Urunk, a te igédet, szavadat, nyisd meg az értelmünket, szólj hozzánk, és valóban eleveníts meg a szívünket, hogy öröm és békesség töltsön el bennünket. Amen. A zsidókhoz írt levél nem egy könnyű olvasmány, de éppen ezért az egyik legkomolyabb lelki könyv a Bibliában, és most előttünk állnak olyan ige versek, olyan ige szakasz, ami bizony nehéz feladatot ró a hívő emberre, hogy úgy értsük meg, ahogy Isten azt nekünk el akarja mondani, ki akarja jelenteni, amellyel erősíteni, és a hitben megszilárdítani szeretne bennünket. A legutóbbi alkalommal az a csodálatos három vers állt előttünk, a 12. fejezet, amely tulajdonképpen felemeli a hívő ember tekintetét a kereszt Krisztusára, nézzünk fel Jézusra, hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki bennem is beteljesítheti azt a hitet, amely üdvösséges. És gondoljunk rá, mondja az ige, aki ilyen ellene irányuló támadás szenvedett el a bűnösöktől, hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek. Tehát amikor a hit harcát harcolja a hívő ember, akkor jó, ha folyamatosan Jézusra néz, a kereszt Krisztusára, és onnan merít erőt a harchoz és a hithez és a hit harcához. Tehát ennek folytatása a mai igénk, mert a bűn elleni harcban még nem álltatok ellen egészen a vérig. Ez a mondat, és ennek a mondatnak tulajdonképpen a csattanója, hogy a vérig való ellenállás, mint halálig való ellenállás a bűn elleni harcban, ezt többféleképpen is, pontosabban kétféleképpen is értelmezik. Többnyire az írás magyarázók arra gondolnak, hogy az akkori zsidó keresztények nagyon nehéz helyzetben voltak, hiszen meghasonlás támadt a Krisztus hit miatt a családban, a baráti körben, és legfőképpen a zsinagógában. A rabik nagyon határozottan szembeszálltak a Krisztus hittel, ostorozták, sőt átok alá kirekesztéssel sújtották mindazokat Izrael közösségéből, akik a Krisztushoz tértek, akik hittek az Úr Jézusban. És ebben a feszültségben az üldöztetés kellett átélniük. És arra gondolnak igen magyarázók, hogy azt mondja nekik az apostol, de nem kellett az életeteket odaadni. Még nem kellett a vérig kiállni a hitetek mellett. Igen, valószínű ez az egyik üzenete ennek a mondatnak, de én szeretném inkább a másik oldalát megragadni, ami sokkal inkább ma nekem szóló üzenet, ugyan a keresztény üldözés mindig volt, mindig van és mindig lesz, sőt úgy tűnik, hogy egyre erősebb lesz, az utolsó időkben egyre jobban felerősödik, és számolni kell azzal, hogy bizony akár a mártíromságig hűségesnek maradni Krisztushoz. Ahogy mondom, van ennek egy másik aspektusa, egy másik üzenete, hogy vérig ellenállni a bűnnel szemben való harcban. És ez nagyon komolyan összefüggés, én úgy látom, hogy sokkal inkább erre kellene kiéleznünk, kihegyeznünk az igét, mert hiszen látjuk a szenvedéseket, a fenyítéseket, azt a hívő, keskeny utat, amelyen járatja Isten az ő népét. Mire is gondolok? Tulajdonképpen Isten azt akarja, és ezt most nagyon-nagyon szeretném a testvérek szívére helyezni, hogy Isten azt akarta, például Mózestől is ezt követelte. Az ő ószövetséges népétől is ezt követelte, hogy mindig, minden körülmények között álljunk az ő oldalára. Mindig az ő oldalára. Mindig az ő igazságát fogadjuk el, mindig őt fogadjuk el személyesen, és mindig ő legyen a mi Urunk és Istenünk, aki előtt hódolunk, akit imádunk, akit szeretünk, az utolsó leheletünkig. Az üldöztetés tulajdonképpen a sátán és a világ részéről történik, hiszen látjuk, naponta láttuk és látjuk, hogy micsoda vérig menő üldöztetés kellett átélni a keleti kereszténységnek az elmúlt évtizedekben. Az ember csak csodálkozott, hogy ezek az emberek, akik talán biblikus értelemben nem is tartottuk olyan nagyon komoly hívőknek, vérig megállták a nagy tusát. Vérig megállták. És megmaradtak. Miért? Mert megtartotta őket a Krisztus, és ez óriási vigasztalás, hogy nem nekem kell megtartani magamat a kísértés órájában, hanem ő fog megtartani. De térjünk vissza a második üzenetére, erre az igére, mert van valami, így is mondhatnám, a világi gondolkodásunkra halálos csapás, hogy tagadjam meg magam, vegyem fel a keresztemet. Azért ez azt jelenti ám, hogy forduljak szembe istentelen önmagammal. Ha kell vérig, forduljak szembe az istentelen önmagammal. Ugye mindig emlegetjük, az ige világosá teszi, hogy három ellenség. Már kettőt emlegettem, a sátán és a világ, és a test. És én minél idősebb vagyok, annál világosabb lett számomra, hogy az üdvösségem legnagyobb ellensége az én bűnös, romlott, óemberi természetem. Ez a legnagyobb ellenség. Ezzel le kéne számolni. De hogyan számolhatok le vele? Úgy, ha mindig az Úrnak adok igazat. Két példát szeretnék erre felhozni. Az egyik Dávid. Sokat emlegettük Dávidot, illetve hallottuk ezt a testvérünktől a Sámuel könyvéből, Dávid jellemét, viselkedését, magatartását. A bukás utáni Dávid megírja az 51. Zsoltárt. És figyeljetek meg, hogy ebben az 51. Zsoltárban kiderül számunkra Dávid lelkülete, hogy ő az Isten oldalára áll önmagával szembe. A bűnös önmagával szembe azt mondja, igazad van, hogy szólsz. Jogos a haragod. Tehát Dávid a zsoltáros, az Isten embere, aki megkapta az Isten szent lelkét, bukott és vétkezett, és azt mondja, igazad van, Uram. Igazadat, most kérdezem a dolgot, igazat adott az Istennek még abban is, hogy elvette a kisfiúkat. A bűnben született gyereket, és ezzel megbüntette Dávidot is, Betsabét is. Igaza van? Igaza van. A végsőkig elmegy ebben a gondolatban, ennek az igazságnak az elfogadásába. Uram, neked igazad van. Az én igazságom semmi, én a halált értem rám. No, de tényleg így van, hogy mi a hívő emberek, akik lehet, hogy évtizedek óta hívő gyermekei vagyunk az Úrnak, és szembesülünk a saját, naponta szembesülünk a saját óemberünkkel. Mert az nem halt meg, csak hitáltal halálba kell adni. És ez az a véres küzdelem. Testvérek, ez egy véres küzdelem. Szembefordulni önmagamnak, önmagammal. Ez nem egy skizofrén állapot. Hát egyáltalán nem erről van szó, sőt, nagyon is nem az, hanem pontosan azt a bűnös természetemet kell megtagadni, amelyik Isten ellenes. Most megint egy példát hozok a bűnös emberi természetre, ami rendkívül jó példa, Jónás, aki szembe fordul az Úrral. Nem megyek Ninivébe. Hiába is akarod, Uram, én nem megyek. Halljanak, megpusztuljanak el, én nem fogok nekik evangéliumot hirdetni. Aztán tudjuk, bekerül a nagy hal gyomrába, ott aztán kiállt az Istenhez és könyörög, de elmegy Ninivébe, és miután nem pusztul el Ninive, de elpusztul a bokor, akkor haragszik az Istenre. És azt mondja neki az Úr, jogosan haragszol? Erre mit mond szemtelenül a próféta az Istennek? Igen, haragszom, mint halálig. Rettenetes gondolat. És higgyétek el, ez a lázadó ott lakik bennem. Lehet, hogy lappang, nagyon mélyen van. Lehet, hogy fel se tételezem, hogy bennem egy jónási lázadás előfordulhatna. Nem tételezem fel. De jöhetnek olyan napok, amilyen Jób számára jött. És most szeretnék valami nagyon-nagyon fontos dolgot mondani, amit úgy is tudunk, ezerszer hallottunk, hogy egy hívő emberrel semmi nem történhet, ami nem ment el az Úr tekintete előtt, amiről ő ne tudna, amit ő ne engedne meg, és akkor megengedi Jobbnak, amit megengedett. 10 gyereket. Belegondoltatok abba 10 gyereket elveszteni? Hát egyet is. És akkor Jobb azt mondja, hogy az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az ő neve. Na ez a hívő magatartás, és ott a feleség, aki azt mondja, kitör belőle a lappangó lázadó, átkozz meg az Istent és hallj meg. És ez velem is előfordulhat. Ez bennem is ott lappang. Ne higgyük, hogy nem. Ne higgyük, hogy nem. Ne higgyük, hogy én nekem nincs ilyen jó emberi természetem, mint Jób feleségének. Nézzük meg a két latort. A két lator közül az egyik, ből kitör a lázadás, és azt mondja, ha te vagy a Krisztus, akkor szabadíts meg magadat is, meg minket is, akkor majd hiszünk benned. Ez a lázadás. A másik mit mond? Teljesen úgy, mint Dávid. Igaza van az Istennek, hogy itt vagyok a kereszten. Ezt érdemeltem. Ezt érdemeltem. De ő nem tett semmit. És akkor azt mondja, emlékezzél meg, Uram, és ez elég az üdvösségre? Igen. Mert ő megtagadta, elismerte az Isten igazságot, vérig elismerte, halálosan elismerte, hogy Uram, én halálra méltó bűnös vagyok, mert ha nem vagyok az, akkor minek áll a kereszt a Golgotán? Ha nem vagyok halálra méltó bűnös, akkor minek a kereszt a Golgotán? De hát ott áll a Golgotán a kereszt, és ezt kiáltja a kereszt, hogy ember. Annyira elveszett vagy, hogy az Isten fiának kellett érted meghalni. Na ez az a véres harc, ami még a mártíromságnál is sokszor nehezebb. Hogy szembe forduljak önmagammal, megtagadjam a saját vélt, vagy valós igazságomat, és az Istennek adja igazat. Na ez a vérig menő harc. És ebben segít az Isten, és itt függ össze a fenyítés, a dorgálás, mert az Isten segít nekem. Miben segít? Szembefordulni önmagammal. Segít ezt a testet, ezt a lázadót megtörni. Segít abban, hogy hátra tétessék az én veszedelmes ellenségem. Én így szoktam emlegetni a belső áruló. Az én természetem a belső áruló. És ugye ő segít ebben, hogy megtörjön ez a belső áruló, hogy ne legyen úrrá, hanem az új természet jöhessen elő, és az új természet lehessen úrrá. Testvérek, milyen szomorú látni, mert persze a másik hívőn észreveszünk, milyen szomorú látni, mikor évtizedek elmúltával komoly hívő emberek életében előjön az óemberi természete, és megbotránkoztat testvért, barátot, családot, és akkor nem értjük. Hát miért nem értjük? Hát nem harcolta meg ezt a véres küzdelmet, nem számolt le a belső ellenséggel, és nem értette meg az Istent, aki segít, mert segít. Szenvedjétek el a fenyítést, hiszen úgy bánítek veletek az Isten, mint fiaival. Hát milyen fiú az, akit nem fenyít az apa? Hát itt most kiterhetnék a mai pedagógiára, arra a beteges pedagógiára, ami megtermi azt a sok-sok szomorú, lázadó gyermeket. De hát természetes ez a humanista, istentagadó világ nem tud másképp gondolkodni. Ők önmagukat akarják megvalósítani. A helyes pedagógia pedig az, hogy a lázadót megtörni. És ebben segít nekünk az Úr. Na, hogy mennyire nem egy egyszerű dolog elfogadni a szenvedést, a megpróbáltatást. Nagyon sokszor hívők, komoly hívő emberekben is felmerül, hogy hát miért kell nekem ilyen szenvedéseken átmenni? És ott vannak a bűnösök. De milyen régi probléma ez. És szeretném felolvasni a 73. Zsoltát, mert annyira megragadó, hogy Aszáv beszél erről, hogy milyen jó az Isten Izraelhez, a tiszta szívűekhez. De az én lábam majdnem megcsúszott. Kis hián elestem jártomba. Mert felindultam a kérkedők miatt, látva a bűnösök jólétét, mert halálikük sincsenek kínjaik, és kövér a testük, nincs részük az emberek gyötrelmébe, nem érik őket csapások, mint más embereket. Ezért a kevésség nyakláncát hordják, és az erőszak köpenyébe burkolóznak. Jó módukba kérkedve néznek szét, szívükbe öntelt gondolatok járnak, gúnyolódnak, gonoszul beszélnek, elnyomással fenyegetőznek dőfösen. Az ég ellen is feltartják szájukat, nyelvükkel megszólják a földet. Ezért fordul feléjük a nép, és mohón isszák a szavaikat, mint a vizet. Ezt mondják. Honnan tudná ezt az Isten? Lehet-e tudomásul erről a felségesnek? Íme ilyenek a bűnösök. Háborítatlanul gyarapítják vagyonukat szüntelen. De én hiába tartottam tisztán a szívemet, hiába mostam kezemet ártatlanságomba, mert csapások értek minden nap, fenyítések minden reggel. Már azt gondoltam, én is úgy beszélek, mint ők. De akkor megtagadtam volna fiaid nemzetségét. Elgondolkoztam rajta. Meg akartam érteni. De túl nehéznek tűnt nekem. És most figyeljetek, mit tett Aszáv. Végül elmentem Isten szent helyére, és megértettem, hogy mi lesz a végük. Bizony sikamlós talajra állítottad, és pusztulásba döntötted őket. Ugye milyen világosan elmondja Aszáv azt a belső lelki küzdelmet, amin egy komoly hívő ember végig megy, miközben megbotránkozik. Megbotránkozik, hogy hát Isten megengedi, hogy ezek a gazemberek gyarapodjanak, hogy ezek az Isten káromlók ezek, ezeknek ne legyen semmi bajuk, ezeknek minden sikerül. Ó, milyen naivak és ostobák vagyunk. És itt mit mond, akit szeret az Úr, azt megfenyíti. Ugyanezt olvasjuk a példabeszédekben, most nem akarom szó szerint felolvasni. Ugyanezt mondja az Úr a laodiceai gyülekezeti levélben, hogy akit szeretek, azt megfeddem. Hát igen, a segítségünkre jön, hogy ez az öntelt, büszke, Istenben megbotránkozó, megbotránkozni kész ember, ez alázatba kerüljön. És ugyanezt olvashatjuk a Malakiás könyvében, ugye vakmerően beszéltetek ellenem, mondja az Úr. Ezt kérdezitek, mit beszéltünk ellened? Azt mondtátok, hiába való az Istennek szolgálni. Hát ilyen idáig jut egy hívő ember, hogy hiába való az Istennek szolgálni. Mi haszna, hogy teljesítettük, amit ránk bizott, hogy gyászban jártunk a seregek ura előtt. Inkább a kevélyeket tartjuk boldognak, hiszen a gonosztevők gyarapodnak, kísértik az Isten, mégis megmenekülnek. És most itt szeretnék valamire rámutatni, hogy mennyire hamisra tud válni a keresztény teológia azok az irányzatok, amelyre pontosan arra biztatják a hívő embereket, ha te hívő vagy, akkor gazdag leszel, ha te hívő vagy, egészséges leszel, sikeres leszel. Micsoda hazugság? Hát nem erről beszél az Isten igéje, hanem pont az ellenkezőjéről, de, és ott van egy isteni de, akkor meghallotta Isten, hogy mit beszélnek egymás között, akik félik az Urat. És azt mondta, az én tulajdonom lesznek. Ezt mondja a seregek ura. Azon a napon, amelyet elhozok, könyörületes leszek hozzájuk, amilyen könyörületes az ember a fiaizó, aki tiszteli őt. Akkor ismét látni fogjátok, hogy különbség van az igaz és a bűnös között, az Isten tisztelők és az őt nem tisztelők között. Eljön az a nap, amely olyan lesz, mint az izzó kemence. Olyan lesz minden kevély, minden gonosztevő, mint a polyva, elégeti őket az eljövendő nap, mondja a seregek ura. De hát nem is erről van szó most az én számomra elsősorban, hogy ebben ez nekem valami örömet fog jelenteni, hogy az Úr ítéletet tart a gonosztevők felett. Nem, nekem az jelent örömet, és az kell, hogy örömet jelentsen, hogy én az Úr oldalán állok. Szembe önmagammal is, vérig, a bűnnel szembe, az én bűnömmel szembe, de a kívül való bűnökkel szembe is, ki kell állni az embernek, még akkor is, ha ezért hátratétel, gúny vagy megaláztatás jár, és hordani kell a keresztet. Erről van szó. És az a fenyítés, amit kapunk, jogos. Olyan sokszor átéltem, hogy megfenyített az Úr. És én így szoktam mondani, hogy hála legyen neki, hogy olyan indulatot adott a szívembe, hogy megcsókoltam képletesen az ostort fogó kezét. Ugye értitek, hogy az a szeretet, Uram, dicsőítelek, áldalak, hogy nem hagysz engem elveszni, hanem ha kell, felemeled ostorodat is. Ez a helyes magatartás, ez az, hogy vérig ellenállni a bűnnek, és nem engedni, hogy eluralkodjék rajtunk, hogy igazat adjak, hogy így mondjam, önmagamnak. Pál így mondja a Kolossi levélben, öljétek meg tehát tagjaikat. Sőt, én nekem jobban tetszik a károlyi fordítás, hogy öldököljétek meg. Hogy nem egyszeri esetről van szó, hanem ez egy folyamatos cselekvés, hogy öldököljétek meg, hát, tehát tagjaitokba azt, ami csak erre a földre irányul, paráznoságot, tisztátalanságot, szenvedét, gonosz kívánságot és kapzsiságot, ami bálványimádás, mert ezek miatt haragszik az Isten. Hát mi az Isten haragja alatt akarunk élni, jaj, de hogy akarunk mi az Isten haragja alatt élni. És mi a cél? A cél teljesen egyértelmű. Azt olvasjuk, hogy Isten ugye megfenyít bennünket, mint a fiát, és mi a cél? Hogy szentségében részesítsen bennünket. Hogy kitisztítson bennünket a szenvedések, a nyomorúságok által is. És gondoljunk egy kicsit vissza arra a megdöbbentő ígére, amit olvastunk a zsidó levélben, hogy jó lehet ő a fiú. És a szenvedéseiből megtanulta az engedelmességet. Hát ha ő neki testi szenvedéseket kellett átmennie, és az atya kiszolgáltatta, akkor hogy jövök én ahhoz, hogy tiltakozzak az atya fenyítése ellen? Örvendetesnek tartsátok, azt mondja itt. Persze nem örvendetes, keserves, azt mondja, de később az igazság békességes gyümölcsét hozza azoknak, akik megedződtek általam. Ezért tehát a lankadt kezeket és a megroskadt térdeket erősítsétek meg. és egyenes ösvényen járjatok, hogy a sánta meg ne botoljon, hanem inkább meggyógyuljon. Tehát a fenyítés a hívő ember számára is sokszor csüggedést okoz, a szenvedés, a nyomorúság. Az emberi természet könnyen elcsügged, könnyen kétségbe esik, reménytelenségbe, a csüggedés mocsarába süllyedhet, és azt mondja Pál apostol, nem. Szenvedjétek el a fenyítést, és ha meg is lankadt a kezetek, vagy roskadozik a térdetek, akkor erősödjetek meg. Erősödjetek meg a bizalomba, soha ne felejtsétek. Szeret az Úr. Azért fenyítette meg Izraelt, azért fenyíti meg Isten a mai népét is, egyen-egyen bennünket is, hogy szentségében részesítsen. Nagyon érdekes ez a kifejezés, hogy szentségében részesítsen, mert ő szent. Ugye tudjuk, Péter apostol az első levelében milyen gyönyörűen elmondja, hogy szentek legyetek. Mivel ő a szent hívott el titeket, magatok is szentek legyetek egész magatartásotokban. Úgy, amint meg van írva, szentek legyetek, mert én szent vagyok. És akkor itt folytatja, ha pedig, mint atyátokat hívjátok őt segítségül, aki személy válogatás nélkül ítél meg mindenkit cselekedete szerint, félelemmel töltsétek el jövevénységetek idejét, tudván, hogy nem veszednő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltottatok meg atyáitoktól örökölt hiába való életmódtól, hanem a szeplőtelen bárány élet vérén, és ezért félelemmel teljes tisztelettel törekedjünk a szent életre. Ma egy olyan korban élünk, amikor a lazaság minden tekintetben, minden területen, a munkától elkezdve az erkölcsökig jellemzi a mi korunkat. Hogy úgy élünk, mint a virág korában, amikor azt olvassuk, hogy mindenki azt csinált, amit akart. Hát ma is ilyen korban élünk, hogy mindenki azt csinál, amit akar, úgy él, ahogy akar, és még így is örökké lázadozik. Bonhoeffer, ez a mártír sorsú teológus, a Krisztus követőkről írja, a Követés című könyvében azt írja, hogy a követő, tehát a Krisztus követő ember nem élhet önfegyelem nélkül. Tehát, hogy nekünk gyakorolni kell, hogy megfegyelmezzük, így mondja, a zabolátlan testünket, amely lusta, amely nem akar engedelmeskedni, hogy ezt meg kell zabolázni. De hozzáteszi rögtön, nem mintha azt jelentené ez, hogy ez szabadít meg bennünket, hiszen akkor visszacsúsznánk a szerzetesi gondolatvilágba, hogy az önkínzás, a sanyargatás, az ment meg bennünket, akkor az önmegváltás útjára jutnánk, szó sincs róla. De a hívő ember legyen fegyelmezett ember, és ne engedjen a saját kívánságainak, azt mondja Pál, hogy öldököljétek meg ezeket a kívánságokat. Tehát ez az a harc, ez az a végigmenő harc, és ebben ne essünk kétségbe. És itt újra meg újra vissza kell csatolni, hogy nézzünk fel, menjünk el a szent helyre, mi is, ahogy Aszáf mondta, hogy elmentem az Isten szent helyre, mindent megértettem. Ha elmegyek a Golgotára, mindent megértek. Mindent megértek. És akkor megtelik a szívünk boldog örömmel, hálával, és akkor látni fogjuk, hogy milyen csodálatos értelme van a Isten nevelésének, milyen csodálatos értelme van az isteni pedagógiának, aki ismer bennünket, aki tudja, mire van szükségem, és egyikünket így, a másikunkat úgy neveli, és nem egy kaptafára, mindenkivel úgy, ahogy az ő állapota vagy természete szerint szükséges. És szenvedjük el, mondja az ige. Nehogy úgy járjunk, mint Ézsau. És érdekes, hogy Ézsaut istentelennek nevezi. Pedig hát egy nagyon is istenfélő családban nőtt fel. Hát csak gondoljunk a drága nagypapájára, akit ismerhetett, nagyon jó Rézsau, és mit olvasunk? Istentelen. Hát miért istentelen? Azért, mert az evilági dolog a saját kívánsága. Egy tál ételél eladta a fiúságot, azt a drága első szülöttségi jogát, amivel együtt járt az ábrahámi örökség. De nekünk nem csupán ábrahámi örökségünk van, Krisztusi örökségünk, Isten fiúságunk van. Hiszen azt mondja az ige, hogy akik befogadták őt, azokat Isten felhatalmazta, hogy Isten fiaivá legyen. Hát a mi hívők Isten fiúi méltóságra jutottunk. Mi megkaptuk a legszebb ruhát, a tékozló fiú hazament, és elöltöztette az atya a legszebb ruhába, gyűrűt kaptunk, sarut kaptunk, Isten fiainak neveztetünk, mondja Pál, mint ahogy azok is vagyunk. Most ezt eljátsszuk. A kívánságok oltárán föláldozzuk az Isten fiúságunkat, hát az ilyen ember istentelen. Csak az istentelen ember tud ilyet tenni, hogy evilági javakért, sikerért, pénzért, gazdagságért, kényelemért eladja az Isten fiúságát. Hát ne legyünk ilyenek, mondja az ige, mert aztán azt mondja, hogy nem találta meg a megtérés útját. Milyen veszedelmes játék ez eljátszani Isten fiúságunkat. De hát Isten nem hagyja. Ha mi az ő oldalára állunk, ha mi mindig megadjuk neki az azt a tiszteletet, ami neki megjár, ha mindig elismerjük az ő igazságát nap mint nap, akkor soha nem fogunk oda jutni, ahova Ézsau, mert a legdrágább dolog lesz számunkra, hogy Isten fiainak neveztetünk. Ez lesz nekünk a legdrágább kincs, mert ez maga az örök élet. És hát ne legyen senki parázna vagy istentelen, mint Ézsau, ugye mondja nekünk is az ige, és olyan sokan próbálják ezt kiátszani. Én nekem annyira zavaró és annyira fáj, hogy olyan ige hirdetéseket lehet hallani, ahol teljesen ezt a modern felfogást igyekeznek, kegyes szövegbe burkolva igyekeznek igazolni. Nem lehet. Testvérek, nem lehet. Megjegyeztem a nevét is ennek a baptista amerikai lelkésznek, már többször is hivatkoztam rá, aki olyan bibliai ismerettel rendelkezik, hogy tiszteletre méltó. Annyi jót mond, de van egy rettenetes tanítása. Azt mondja, a hívő ember ne foglalkozzon a bűneivel. Azt mondja, hogy megsértjük a Krisztus keresztjét. Most figyeljetek, így mondja, mert a kereszten Isten elrendezte a múltamat, a jelenemet és a jövőmet. És ha én keresztényként a bűneimmel foglalkozom, akkor megsértem a Krisztus keresztjét. Micsoda kiforgatása az Isten igazságának. Tessék mondani, melyik levelet írta Pál apostol a római császárnak. Melyik levelet írta az apostol, bármelyik apostol a világnak. A gyülekezeteknek szólnak a levelek. És a gyülekezeteket figyelmezteti, hogy ti ne legyetek istentagadók, ti ne legyetek paráznak, ti ne legyetek istentelenek, mint Ézsau. Minket figyelmeztet az ige, hívőket, hogy maradjunk meg abban. És ezért fenyít bennünket az Isten, ezért törődik velünk, mint drága gyermekeivel. És nekünk abban is óriási örömöt kellene találni, mikor megfenyít. Mert tudhatom, hogy szeret. Nem enged ki a kezéből. Nem enged ki a kezéből. Megtart. És ne féljünk az Úrtól, mert ő szeret. Ő nem kényére, kedvére, vagy szeszélyes indulatából büntet meg bennünket, hanem csak a hasznunkra, csak a javunkra, csak az üdvösségünkre gondol. És ilyen mennyei atyánk van, és ezért dicsőítsük őt, és áldjuk, és legyünk hálásak. És ne roskadozzunk, és ne csüggedjünk, és ne legyünk depressziósak. Mert testvérek, nagyon-nagyon sokszor tapasztalom, hogy hívő emberek beleesnek abba a lelki nyomorúságba, hogy a szenvedések, a megpróbáltatások között ki is mondják, hogy hát ezt érdemeltem én az Istentől. Én már ezt elmondtam többször, de mondjuk az illető nem hívő ember volt, hanem egy vallásos asszony, bár közel állt az Úrhoz. És megbetegedett, és én meglátogattam az öreg otthonba, és leültem az ágya mellé. Az első kérdése az volt, hogy tiszteletes úr, ezt érdemeltem én az Istentől? És akkor én azt mondtam neki, hogy nem, drága testvérem, én is, meg maga is örök kárhozatot érdemeltünk az Istentől. Így megmondtam neki. És akkor elmagyaráztam, hogy hát próbáljuk már megérteni, hogy én mit érdemlek, mit érdemeltem én ki az Istentől. Hát értsük meg. Hát aki egy törvényt megszegett, azt mondja az ige, ha egy törvényt megszegtem, akkor minden törvényt megszegtem. Aztán tessék végig gondolni, melyiket nem szegtük meg. Hát akkor mit érdemelek? Halált. Méghozzá örök halált. És hogy nem azt kapom, mert nem azt kapjuk. És ez a csodálatos, nem azt kapjuk. Örök életet kapunk. Ha megmaradunk ebben a hűségben, ebben az Isten iránti engedelmességben, és mindig az ő oldalára állunk, harcolva a bűn ellen, akkor biztos, hogy győztesek leszünk, hiszen, ahogy felolvasta Eszter a jelenésekbeli levelet, aki győz, és ez a hitben való harc, ez győzelemmel végződik, ha az Úr harcait harcolom. Ahogy Dávidról olvasok, ez egy nagyon érdekes kifejezés, hogy az Úr harcait harcolni. És az mindig a bűn elleni harc, mindig a sátán, a világ és a test elleni harc. Imádkozzunk, Urunk, köszönjük ezt a drága ígét, köszönjük ezt a drága levelet. Egyáltalán el sem tudjuk mondani, milyen hálásak vagyunk azért, hogy te szólsz hozzánk, hogy van szavad, hogy beszélsz velünk, hogy egyen-egyen átélhetjük azt a csodát, hogy akkor is beszélsz, amikor megintesz az ige által, akkor is beszélsz velünk, ha megfenyítesz, ha megbüntetsz bennünket, akkor is szeretetedből, atyai szívedből teszed, ott, hogy ezt láthassuk mindenkor, és ezért is mindenkor, mindig hálát adhassunk, és téged dicsőíthessünk, és add meg nekünk, Uram, hogy valóban szent életet élhessünk, hogy megharcoljuk a bűn elleni harcot, hogy szentségedbe részesüljünk. Amen.